Köszöntöm Önöket, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Köszöntöm a rádióhallgatókat az FMS frekvencián és a YouTube csatornánk nézőit is. A mai adás első részében amerikai futballal fogunk foglalkozni, na nem az NFL-lel, hanem annak a magyar változatával, ugyanis itt van velünk a stúdióban a magyar-amerikai futball válogatott szövetségi kapitánya, egyfelől Sződi Ferenc, üdvözlöm a műsorban.
Szia!
És a Magyar-amerikai futball szövetség sajtófőnöke Cselleng Ádám, szervusz, üdvözöllek.
Szia, és köszöntöm a hallgatókat.
A magyar változata az amerikai focinak, azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy fejlődési pályán van. Most itt az Európa bajnokság kapcsán beszélgetünk. A válogatott előtt álló következő feladat az lesz, hogy Csehországgal mérkőzünk majd meg, és próbáljuk megszerezni az Európa bajnokság 9. helyét. Tehát egy hosszú folyamat végén jutott el idáig a válogatott. Ha jól olvastam, akkor a 2021-es év az igencsak kiemelkedő volt a válogatott szempontjából. Ekkor kivívtuk az A csoportos szereplés lehetőségét az Európa bajnokságon. Ez önmagában mekkora szó, hogy A csoportig jutottunk? Volt-e már ilyenre példa egyébként a válogatott történetében? És hogyha megszereznénk a 9. helyet, vagy ez már az a top 10 önmagában, ez az eddigi legjobb teljesítménynek számít?
Mindenképpen azt gondolom, hogy A csoportban részt venni, A csoportban szerepelni, minden sportágban így az amerikai futballban is egy óriási fegyvertény. Nálunk jóval nagyobb futballkultúrával, meg régebbi futballkultúrával rendelkező nemzetek vannak Európában, úgyhogy közéjük tartozni, köztük versenyezni, ez mindenképpen egy fantasztikus dolog.
Mik voltak a perdöntő eredmények 2021-ben, ami kapcsán ki tudtunk jutni az A csoportba?
Hát tulajdonképpen a veretlen szezon. Tehát 2021-ben, illetve 20-ban és 21-ben a magyar-amerikai futballválogatott nem talált legyőzőre a B csoportban, és hát az utolsó mérkőzés az Törökország ellen zajlott, és azzal, annak a mérkőzésnek a megnyerésével érte el a válogatott azt, hogy 2022-ben már az A csoportban folytathatta a küzdelmeket.
Mennyi időt töltöttünk el egyébként a B csoportban, illetve van-e még alatta divízió?
Nincsen alatta, illetve azt sem mondhatnánk, hogy túl sok időt töltöttünk volna a B csoportban, mert most kezdődött igazából, 2020-ban kezdődött, vagy 19-ben, már nem is emlékszem pontosan, akkor kezdődött a válogatottnak az Európa-bajnoki szereplése. Előtte nem volt Európa-bajnoki szereplésünk.
Hát akkor a dinamikus fejlődés az abszolút megállja itt a helyét.
Igen.
Egyébként mennyire tekinti a szövetség ezt egy tényleg gyors ütemű fejlődésnek, mert hát akkor így gyakorlatilag 3-4 évről beszélgetünk.
Én azt gondolom, hogy érdemes visszamennünk a legelső mérkőzésig. Szerbiától 56-0-ra kaptunk egy barátságos mérkőzésen, aztán 2015. szeptemberében éppen a csehekkel játszottunk, ott 26-7-re győztek. Természetesen azóta már a Three Nations Cup döntőjében legyőztük őket 23-15-re, tehát a mérlegünk most a csehekkel szemben 1-1, úgyhogy bízom benne.
És ez, akkor van esély a 9.
és ez Franciék dolga lesz, hogy pozitív irányba billenjen a mérleg, de hogy ami 2015 óta történt, volt több szövetségi kapitányunk, érdemes őket megemlíteni, meg egy sormintát is ki lehet rajzolni, ugye Lee Hlavka volt az első, aki szövetségi kapitányként dolgozott, utána jött Grácz Vilmos, aki gyakorlatilag egyetlen vereséggel tudta le az ő kis etapját, aztán miután megnyerte a B csoportot, a válogatott, akkor lemondott, érkezett Dan Pipin, vele vív meg a két átcsoportos küzdelmünket az osztrákok és a franciák ellen. Ezek nem sikerültek túl jól, de azért tudni kell, hogy Ausztria fogja játszani az EB döntőt. Tehát, hogy az, hogy kikaptunk tőlük, az benne volt a pakliban, szerintem egyáltalán nem meglepő, tisztességes helytállás volt ott a cél. A franciák elleni mérkőzés...
A szorosabb volt jóval.
Igen, és azt meg is nyerhettük volna, ugye ott 9-2-re nyertek a Kincsen Parkban a franciák, egyetlen hosszú futáson ment el az a mérkőzés igazából. A védelem jól teljesített, ugye Franci akkor még a védőkoordinátorként dolgozott a válogatottnál, úgyhogy mindenképpen pozitív az irány. Szerintem most is teltház lesz a Kincsen Parkban, és megnézve azt, hogy azóta egyébként vannak már játékosaink, akik eljutottak az egyetemre, ajánlatokat kaptak, szerintem jól állunk.
Egyértelműen. Én is így gondolom.
Szövetségi kapitányként akkor a mély vízbe nem is olyan nagyon rég kerültél bele.
Abszolút nem, igen. Hát hivatalosan augusztustól vagyok én a válogatott szövetségi kapitánya. kevésbé hivatalosan azért már a nyár, vagy a tavasz végén elkezdtük a készülgetést, a beszélgetéseket az egész válogatott szerkezetéről, illetve a további munkáról, de valóban néhány hónapja vagyok még csak a szövetségi kapitány.
Ez nagyon érdekel, mert nagyon sok sportág esetében panaszkodnak arra igazából a szövetségi edzők, hogy alig van idő a keretösszetartásra, a nagy tornák előtt van egy-két hét maximum arra, hogy összerázódjon a csapat, és együtt lehessen gyakorolni figurákat. Az amerikai futball válogatott esetében honnan lehet válogatni, mely csapatoktól lehet elsősorban válogatni, és mennyire kötött a menetrend, olyan értelemben, hogy ezek a klubok elengedik-e a játékosokat, és egy csehek elleni meccs előtt, egy fontos EB meccs előtt mennyi idő van az összetartásra?
Tulajdonképpen ebből a szempontból kicsit jobb helyzetben van az amerikai futball, ugyanis a felnőtt bajnokság az véget ér július végén, és onnantól kezdve a játékosok szabadon jöhetnek a válogatotthoz. Én még nem hallottam olyanról, hogy edző azt mondta volna, hogy már pedig nem mehetsz a válogatotthoz. Reméljük erre nem is fog később sem sor kerülni. Van Magyarországon egy nagyjából 20 olyan csapat, aki versenyezteti a játékosaikat, és közülük bárki jelentkezhetett, illetve az edzői ajánlások alapján a válogatóra behívtuk ezeket a játékosokat. Közel 100 játékos volt ott a válogatón augusztus legvégén. Sok időnk nincsen, és nem is volt így felkészülni se a keret összeállításra. Ugye az én kinevezésem is azért viszonylag későn érkezett, és onnantól kezdve nekem az első feladatom az volt, hogy egy stábot kellett összeraknom, a stábnak el kellett kezdenie dolgozni a jövőbeli stratégiákon, utána jött a válogató, és hát a munkánkat az is egy kicsit idézőjelben hátráltatta, de legalábbis az időzítés rendesen befolyásolta, hogy a Fehérvár Entroners, nálunk jelenleg ugye a kiemelkedő csapat, ők egészen szeptember közepéig még az ILF-ben versenyeztek. Tehát nyilvánvalóan őket, az ő ottani játékosokat nem tudtuk addig semmilyen szinten bevonni a programba, úgyhogy igazán, amikor ők befejezték az alapszakaszt, és véget ért ezzel nekik a szezon, onnantól kezdve tudtuk elkezdeni az igazán komoly munkát.
A Fehérvár Entroners olyannyira kiemelkedő csapat, hogy ők külföldi bázisú ligában játszanak?
A European League of Football küzdelmeiben vesznek részt, úgyhogy igen, de hát amellett, hogy ők szerepeltek már korábban is az osztrák bajnokságban, ahogy egyébként előtte volt példa arra, hogy a Budapest Wolves is ezt tette, ez egy nagyon jó dolog. Tehát, hogy ez egyébként a válogatottat is pozitív irányban segíti, hiszen olyan mérkőzéseket játszhatnak így a magyar játékosok, amire korábban szerintem nem volt példa. Tehát egy teljesen más sebességről, intenzitásról, gondolkodásmódról beszélünk, hiszen még egyel följebb kell kapcsolni. Azt lehet mondani, hogy ha a magyar-amerikai futball az az amatőr, akkor ez már a fél profi, mert profinak még mindig nem nevezném, mert azért a fizetések terén, ha már az NFL-t említetted, hát azért nagyon messze vagyunk tőle.
Majd a végén lesz erre vonatkozóan egy kérdésem, ami még kicsit az utópia része, de ezt még kicsit tegyük félre. Szóval, hogy tehát akkor a Fehérvár Entroners játékosainak egy része fél profinak számít gyakorlatilag, és akkor akik meg Magyarországon a magyar bázisú ligában játszanak, ők meg amatőr sportolók akkor?
Hát én azt gondolom, hogy igazából azért amatőr sportolók az Entroners játékosok is, abból a szempontból, hogy munka, tanulás mellett végzik ezt, és nem ebből élnek. Tehát, hogyha így tekintünk arra, hogy ki a profi és ki az amatőr, akkor ők amatőrök, hiszen abból a fizetésből, amit egyébként kapnak, ugye a ligának nagyon szigorú szabályai vannak, meg van szabva, hogy a külföldi játékosok mennyi pénzt kaphatnak, erre van egy keret, és a magyar játékosokra is, de hát ez tényleg ne magyar focista fizetésekbe gondolkodjunk, hanem tényleg ilyen nagyon kis, minimális kis zseppénzén így szoktam csúfolni.
Költségtérítés.
Tehát itt igen, abszolút akkor a szenvedély dominál, és az, hogy valakinek ez a szívügye az amerikai foci.
Abszolút, igen.
Említettétek, hogy a Kincsen Parkban fogadtuk a franciákat ezen a 9-2-es mérkőzésen. Nagyjából mennyire tudja megtölteni a válogatott egyébként egy fontos EB meccs kapcsán akár az arénát, a Kincsen Parkot?
Maximálisan, tehát a tavalyi franciák elleni mérkőzésen is teljesen telt ház volt. Ugye volt szerencsém azt a mérkőzést a HFL TV YouTube csatornánkon közvetíteni. Hát szerintem az első negyedben már elment a hangom, mert megpróbáltam túl üvölteni a tömeget, de hogy egyszerűen nem lehetett. Egyrészt szerintem egy fantasztikus látvány, tehát hogyha lenézel a lelátóról, ott van előtted a pálya, a háttérben pedig a lóversenypálya, tehát hogy jól is néz ki ez az egész, és ez már szerintem ad egy olyan hangulatot. Az meg persze egy nagy kérdés, hogy hol kell ugye elhelyezkedni a magyar kispadnak, melyik oldalon, mert olyan hangorkán van úgy is, hogy igazából csak az egyik oldalon van lelátó, szóval ez még befolyásolhatja majd azt, hogy hogyan alakul a mérkőzés.
A csehek ellen akkor eddig 1-1 az örök mérleg, most bőven van esély arra, hogy megfordítsuk a javunkra ezt a mérleget, de mennyire tűnik ez egy nagyon-nagyon nehéz feladatnak, hogyha most tényleg csak objektíven figyeljük, akkor a cseh amerikai futball hol helyezkedik el a magyarhoz képest?
Nagyjából egy helyen vagyunk, úgyhogy ebből a szempontból például nagyon jó, hogy a helyosztó meccset azt egymás ellen játsszuk, mert úgy gondolom, hogy a nemzeti futball szintjén is teljesen ugyanott van a két csapat. Mind a két országnak van egy kiemelt ILF ligás csapata, és van egy elég erős bajnoksága. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyjából egy szinten vagyunk, ugyanakkor én nagyon hiszek az edzői stábomban, illetve nagyon hiszek a játékosaimban, hogy egy kimenetele lehet ennek a mérkőzésnek.
Tegyünk egy kis régiós kitekintést. Megvizsgáltuk akkor a cseheket, szóba kerültek az osztrákok, akikkel szemben még van lemaradásunk. A többi régiós szomszédunk, Szlovákia, Románia, hol helyezkednek el? B-divíziósok ezek a válogatottak?
Hát az osztrákokhoz képest egy 25 év lemaradásunk van?
Megközelítőleg igen.
Tehát, hogy...
Ez konkrétan 25 évvel hamarabb alakult meg ott a bajnokság, a válogatott.
Hát igen, és ha megnézzük, azért nekünk még csak egy vágyálmunk, hogy NFL játékosunk legyen, nekik ez már megadatott, és nem csak egy játékos játszik, és nem csak eljutott odáig, hogy esetleg kiválasztják, hanem tényleg szerepet is kapott. Azt gondolom, hogy Szlovákia gyengébb nálunk, a román bajnokság, a felnőtt bajnokság jelenleg is zajlik.
És jelentősebb gyengébb nálunk.
Igen, tehát, hogy ilyen szempontból jól állunk, hát az osztrákokat nem tudom, hogy lehetne utolérni azt a hátrányt behozni, és ilyen szempontból egyébként nagyon érdekes Németország helyzete, akik most a B-divízióban vannak, mert hogy ugye kihagyták az előző Európa-bajnoki szezont, na de hát az ő amerikai futballjuk is.
Hát azok nagy nevek.
Igazából, ha a European League of Football-t nézzük, akkor ott kiemelkednek a német csapatok, úgyhogy az még egy érdekes kérdés lesz, hogyha a sorozat következő része jön, ők följutottak az A-ba, akkor milyen csoportba kerülünk, mert itt is az volt a baj, hogy megkaptuk az osztrákokat. Lehet, hogy egy jobb sorsolással most arról beszélhetnénk, hogy akkor még egy kalappal lejjebb vagyunk, és nem a 9. helyért, hanem akár a 5.-6. helyért.
És azt jól olvastam, hogy az osztrákok a finnekkel fogják játszani az EB döntőt?
Így van.
Ez meglepetés egyébként a finnek előretörése, vagy ők is abszolút ott vannak az élvonalban?
Egyáltalán nem. A skandináv amerikai futball az nagyon régóta nagyon erős. Utánpótlás szinten is borzasztóan erősek a skandináv csapatok, úgyhogy a finneknek a döntő szereplése az teljesen, mondhatni, papírforma.
Hogy zajlik egyébként, hogyha valaki el szeretne kezdeni amerikai focizni, akkor mekkora odaadást kell tanúsítania már az elején? Gyakorlatilag ez egy kőkemény sportág, inkább most arra lennék kíváncsi, hogy valaki, hogyha ezt eldönti, hogy szeretne amerikai focizni, akkor az nem kérdés, de onnantól kezdve milyen edzés lehetőségei vannak egy klubnál, mennyiszer kell egyáltalán lemenni a pályára, kondi edzések, milyen lehetőségek vannak ahhoz, hogy valaki fejlődjön ebben a sportágban?
Önmagában, hogyha valaki el akarja kezdeni, várhatóan első nekifutásra a szükséges minimumot fogja teljesíteni. Én azt mondom, hogy ez a heti 3 edzés, nálunk például heti 3 edzés van, vannak olyan csapatok, akik heti 2 edzéssel készülnek, ez teljesen változó. Akkor, amikor mindig a fejlődési sorozat vagy folyamatban van egy vízválasztó, amikor elkezdenek az újonc játékosok ütközni, mert azt azért nem nagyon sokan szeretik, hogyha bántják őket.
Akkor ez egy ideig még nem jellemző az ütközés?
Nem, hát nyilván senkit nem tudunk úgy a mély vízbe dobni, mert...
Meg hamar elmenne a kedve, gondolom.
Egyrészt elmegy a kedve, másrészt nagyon komoly sérülés veszélye van a dolognak, hogyha azonnal mindenféle előképzettség nélkül elkezdjük ütköztetni őket. De amikor sisakot kapnak és válvédőt, és elkezdünk ütközni velük, akkor ott azért elég elég erős lemorzsolódás szokott lenni, mert mondom, tehát azt nem annyira szeretik, hogyha bántják őket. Aki pedig kellően bolond ahhoz, hogy szeresse, hogyha bántják, ők tovább mennek, és amikor eljön az a pillanat, hogy valami így bekattan náluk, és így átváltanak amerikai futball üzemmódba, akkor egyénileg járnak el külön futóedzésekre, erőnléti edzésekre, kondi edzésekre. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogyha valaki nem csak egy sima játékos akar lenni, hanem szintet akar lépni.
Említetted, Ádám, hogy Ausztriából már kerültek ki az NFL-be játékosok, szóval ennek van ezért útja módja Európában, de ők például hogyan csinálták meg a szerencséjüket?
Gondolom, jó játékosok voltak, tehát hogy ilyen szempontból nem tudom, hogy pontosan hogy történt.
Kicsit arra akarok utalni, hogy azért az amerikai központból vigyázó személyeket rávetik az európai mezőnyre is, az ottani szakemberek, játékos megfigyelők?
Természetesen, tehát hogy vannak egyébként ilyen régió scoutok, akik itt dolgoznak és figyelik a bajnokságot, tehát hogy így volt Zilai János is, aki ugye az NFL Combine-ra kijutott, ő is megfigyelők segítségével érte ezt el, és nagyon fontos kiemelni, hogy például a Fehérvár Entronersnél dolgozó import amerikai játékosok is sokat segítenek, tehát hogy a fiatalok rajtuk keresztül is kikerülhetnek, tehát hogy középiskolába, egyetemre így lehet eljutni. De nem csak ez az egyetlen út. Tehát, hogyha itthon is jó játékos vagy, és amit Franci mondott, azt mind egyébként beleteszik a játékosok, annyi lábjegyzet még, hogy a nálunk az nem a válogatottra gondolt a Franci, hogy mennyi edzés van, hanem a Budapest Wolves vezetőedzőjeként is dolgozik, tehát hogy a Wolvesnál hogy néz ki egyébként, ha elkezd valaki amerikai focizni. Szóval nem annyira mission impossible már ez a dolog. Tehát szerintem, aki beleteszi a munkát, kellően elhatározott, az megteheti azt is, aztán onnantól kezdve persze kell egy kis szerencse hozzá, de szerintem Szoboszlai Dominik példája is jól mutatja, hogy minden sportban, hogyha beleteszed azt a plusz edzést, a plusz munkát, akkor el tudsz jutni arra a szintre, amire vágysz.
Az az érdekes, hogy csak nekem személyesen van 3 olyan ismerősöm, aki amerikai focizik itt Magyarországon, úgyhogy ebből nem tudom, mennyire tudok reprezentatív mintát mondani, de akkor utánpótlás az így van, és folyamatosan érkezik, nem?
Igen, van utánpótlás, de ez egy nagyon nehéz téma. Nem szeretnék nagyon ilyen mindenféle generáció kritikába, meg ilyesmibe belemenni, de abszolút az a tapasztalat, hogy annyira nem szeretnek küzdeni a jelenlegi gyerekek, vagy jelenlegi fiatalok, márpedig azért ahhoz, hogy valaki amerikai focizon, az egy küzdelmes dolog. Nagyon sok egyéb inger éri őket a mindennapokban, tehát alapvetően nem is hibáztatom őket ezért, de elképzelhető, hogy nem tudom, az, hogy elmenjenek a haverokkal valahova bulizni, az fontosabb, mint hogy adott esetben lejöjjön edzésre, és akkor vannak az üdítő kivételek, akik aztán megmaradnak a sportágban.
Ugyanakkor azt hiszem, hogy maga az amerikai focinak a népszerűsége, mint laikusok, mint a fotelben kényelmesen elhelyezkedők számát tekintve viszont nő Magyarországon, nem? Ezt látod, Ádám, egyébként? Akár NFL nézettségeket figyelve?
Szerintem igen, főleg, hogyha megnézzük, hogy a sportcsatornák közül is nem csak az NFL-t közvetítik, már a magyar bajnokság is képernyőre került nálunk is a YouTube csatornánkon, de egyébként egy országos sportcsatornán is megjelent, a European League of Football küzdelmeit is lehetett követni, XFL, USFL, tehát hogy tényleg mindent lehet már nézni, és azt mutatják a statisztikák, hogy nézik is az emberek. Hát igen, tehát hogy visszatérve a fiatalokra, az nagyon jól néz ki, amikor a közösségi médiában felszerelésben igen, pózol az igen. ember, de nem attól lesz valaki sportoló, és ez nem csak az amerikai futballra, hanem azt hiszem minden másra igen. is igaz.
Akkor itt a szövetségnek van dolga ezzel, hogy hogyan tudja a fiatalok körében népszerűsíteni a sportágat?
Van bőven, ugye így ősszel az U15-ös, U17-es és az U19-es bajnokságok, tehát a junior szezon zajlik. Látjuk, hogy nem feltétlenül azok a számok, amiket szeretnénk látni. Nem az eredményekre gondolok, hanem a játékosok számára. És azért az nagyon megterhelő mondjuk egy 15-17 éves számára, hogy akár több korosztályban is játszom, mert mondjuk ő tehetséges, és ő beleteszi azt a plusz munkát, de kellenének még emberek. Tehát nagyon sok toborzás van, sajnos a koronavírus ezt is azért meg, hát nem is tizedelte, mert annál sokkal durvábbak szerintem a számok. Igen. Tehát előtte, ami elindult folyamat, ezt jelentősen visszavetette. Én bízom benne az, hogy most a 9. helyet, ha meg tudjuk szerezni, akkor ez is egy olyan kis plusz motivációt ad, meg az, hogy látják, hogy tényleg ott a cél el lehet jutni.
Fejezzük is be akkor a beszélgetést a csehek elleni mérkőzéssel. Október 29 akkor Kincsen Park. 75 fős keretet hirdettél, ezt jól olvastam?
Nem, 45.
45 fős, igen. Akkor rosszul olvastam, és mennyire fogod leszűkíteni majd
ez, a találkozó? Ez a szűkített keret.
Ez már a szűkített.
Tehát a 75-ös szám az létezett az első, a válogató után a bő keret, az 75 fős volt, azt utána leszűkítettem 60 főre, illetve a 60 főt levágtuk 45 főre az edzői stábbal, és ez lesz a mérkőzés keret.
És hogyha megszerezzük akár a 9. helyet, legyen így, utána mik a következő lépések, feladatok a válogatott előtt?
Elsősorban pihenés. úgy láttam, hogy mind a játékosokra, mind az edzőkre nagyon ráfér. Azért mindenki egy hosszú szezon után dobta még bele ezt a néhány hónap munkát. A jövő évet meg még egyelőre nem tudjuk, nem látjuk. Nyilván nagyon sok múlik azon, hogy sikerül maga a mérkőzés. Ha csak a saját szempontomból nézem, nyilván az én szerződésem is azon múlik, hogy sikerül a mérkőzés. Ezáltal az egész edzői stábé is. Utána meglátjuk. Hát mi mindig nyitottak vagyunk az újabb és újabb kihívásokra. Természetesen hosszú távon egy világbajnoki szereplés a célunk, és regionális meccseket fogunk játszani, felkészülési meccseket a környező országokkal, úgyhogy próbáljuk játszatni őket, illetve hatalmas nagy projekt most, hogy az utánpótlás válogatottat is elindítjuk, és jövőre elég komoly hangsúlyt fog kapni ez is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok nálunk, és akkor van bőven feladat. Köszönöm, hogy bejöttetek hozzánk. Október 29 akkor csehek ellen, és akkor a 9. hely a tét az Európa-bajnokságon. A stúdióban ma Cselleng Ádám, a magyar-amerikai futball sajtófőnöke, és Szűdi Ferenc, a magyar-amerikai futball válogatott szövetségi kapitánya volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmet önöknek, a rádióhallgatóknak és a YouTube csatornánk nézőinek is. További szép napot!